adott egy kérdés, megsemmisíthető véglegesen a Hamas.
Azt remélték, hogy eszkalálni tudják a helyzetet, új frontokat fognak nyitni.
Szóval hogy lehet külön választani a civil infrastruktúrát, a Hamas infrastruktúrát?
Mivel azonban a muszlim testvérek ideológiájukat tekintve megkérdőjelezik a mindenkori arab elnökök, királyok, szultánok, diktátoroknak az autoritását, innentől kezdve a Hamasnak nagyon szűk volt a politikai mozgás.
Az arab világ és a palesztinok kapcsolatára gondolunk, akkor ugye az egy meglepő dolog például, hogy gyakorlatilag senki nem akarja őket.
Gáza lakosságának a fele a Hamas hatalomátvétel óta született, nincs közvetlen tapasztalatuk az izraeliekkel, innentől kezdve könnyebb fanatizálni őket, és könnyebb démonizálni az ellenséget, egy olyan ellenséget, akivel soha nem találkoztak.
Sziasztok! Mielőtt folytatnánk vitasorozatunkat a Gáza, Izrael-Palesztin filmek című résszel, kérlek engedjétek meg, hogy elmondjam, amit látni fogtok a sok lelkes barátunk, kollégánk, szakemberek közös, önkéntes munkájának eredménye. Kérjük, támogassatok minket abban, hogy tovább folytathassuk.
Lassan 20 éve vagyok külpolitikai újságíró, nagyon sok területtel foglalkoztam a világban, de ez az izraeli-palesztin konfliktus az, amelyik talán a legbonyolultabb. Nagyon-nagyon nehéz erről a témáról beszélni. A mai beszélgető partnerem, ugye már említettem, Szajfó Omár, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Omár az arab világgal foglalkozik. És ahogy mondtam és említettem és beszéltünk, ugye az apropó most a beszélgetésünknek, október 7-én a gázai övezetet uraló radikális iszlám Hamas egy célzott támadást indított Izrael ellen, ami bevallom őszintén, azt hiszem ügyeletes voltam azon a napon, és teljesen meglepett, mert az elmúlt néhány évet végignéztük, nem nézett ki az, hogy a Hamas egy ilyen jellegű támadást intézne, ráadásul szárazföldön kitörve. Első kérdésem is, már emlékszem aznap is az merült fel, hogy mire számított a Hamas? Mit akart ezzel elérni? Mi volt a cél?
Okay. Köszönöm szépen, hogy ennyien itt maradtak, és nagyon szépen köszönöm a szervezőknek is a meghívást a beszélgetésre. Akik a Közel-Kelettel foglalkozunk, egyet tudunk általában azzal érteni, hogy utólag mindig mindent nagyon könnyű megmagyarázni, és utólag könnyen fel tudjuk fejteni az eseményeket, és el tudjuk magyarázni, hogy ki mit akarhatott valójában. Az előrejelzéssel viszont már nagy bajban vagyunk, jól mutatta ezt a 2011-es arab tavasz, vagy akár most ez a gázai helyzet. Az az igazság, hogy a Közel-Kelet az informalitásoknak a világa. Tehát ahhoz, hogy az ember megértse az indítékokat, és előre tudjon bármit jelezni, olyan információkra van szüksége, amit a médiatérben, a közösségi médiaterében, de még a konfliktus egyes szereplőivel beszélgetve is nagyon nehéz megszerezni. A Hamaszt ugyanakkor, mint utólag azt egyébként vissza tudjuk fejteni, számos racionális megfontolás késztette erre a terrortámadásra, amit október 7-én elkövetett. Az egyik az, hogy a Hamasz eleve már rossz csillagzat alatt született. 1987-ben az egyiptomi gyökerű muszlim testvérek nevű iszlamista mozgalom radikális, fegyveres palesztin ágaként alakult meg. Előtte helyi szinten egy szociális szervezetként működött. Mivel azonban a muszlim testvérek ideológiájukat tekintve megkérdőjelezik a mindenkori arab elnökök, királyok, szultánok, diktátoroknak az autoritását, innentől kezdve a Hamasznak nagyon szűk volt a politikai mozgástere, ami akkor lett igazán terhes a számukra, amikor 2006-ban, egy választások után, 2005-ben Izrael egyoldalúan kivonult a gázövezetből, majd aztán egy évvel később a Hamasz megnyerte a választásokat, ekkor derült ki, hogy mennyire nincs levegő a Hamasz körül. Nem csak Izrael húzott fel falat gázövezet körül, hanem Egyiptom is, amely egyébként mindig, most már terrorszervezetnek minősíti, de mindig is ellenségesen tekintett a muszlim testvérekre. Egyiptom is ugyanúgy blokkád alá vonta a gázövezetet, és pont úgy a legtöbb anyagilag tehetős arab ország is ezt tette. Katar, illetve kisebb mértékben Törökország irányába volt egy kis lélegző csatornája a Hamasznak, illetve Irán támogatja bizonyos mértékig. Az elmúlt időszakban kezdett fogyni nagyon erősen a tér, a levegő a Gáza körül, a Gázát uraló Hamasz körül. Elsősorban azért, mert a Közel-Keleten a politika nem úgy működik, mint itt, pláne a gázai övezetben, ott kliensrendszerek vannak. Tehát lehet, hogy van egy pártzászló, de az a párt az valójában nagy családokat, klánokat jelent, akiket gazdaságilag érdekelté tesz a mindenkori hatalom abban, hogy őt politikailag támogassa. A Hamasz az elmúlt időszakban már Gázának csak vidéken a harmadát tudta lefedni. Egyébként ne felejtsük el, hogy a lakosságnak fele az izraeli kivonulás óta született. Tehát gyakorlatilag a Hamas nem tartott választásokat 2006 óta, az ellene egyre inkább fokozódó belső hangokat pedig erőszakkal nyomta el. Most nyáron is fél évvel a terrortámadásuk előtt, szűken fél évvel voltak nagy tüntetések Gázában. A szervezőiket letartóztatták, börtönbe zárták, árulással vádolták meg. Emellett a Hamas az elmúlt években egyfajta irányított erőszakban volt érdekelt Izraellel szemben. Volt három nagyobb összecsapás köztük, illetve számos lövésváltás. A Hamas, mint ahogy Izrael ezt úgy gondolta, hogy ez a célja a Hamasznak, hogy néha fokozza a feszültséget, ezzel megerősítve a maga imázsát, mint az úgynevezett ellenálló mozgalomét, ezzel elhallgattatva az ellenfeleit, majd aztán közvetítéssel, egyiptomi, katari, egyéb közvetítéssel nyugvópontra jut a konfliktus, és akkor folytatódik minden, ahogy folytatódott. Részben egyébként ezért is tűrte meg Izrael azokat a csempészalagutakat, amelyek egy részéről legalábbis tudott, de éppen azért, hogy jusson annyi anyagi forráshoz a Hamas, ami miatt nem éri meg felrúgni ezt a státuszkót, ezért részlegesen ezeket engedte működni Izrael. Az egyiptomi hatóságok is szemet hunytak részlegesen legalábbis felette. Ugyanakkor az ellenőrzött erőszak miatt 2019 óta már csak a Hamasszal ideológiai rokonságban lévő, de a networkjeit és társadalmi struktúráját tekintve nagyon is rivális iszlám dzsihád volt az, aki egyre inkább támadta a zsidó államot, sokszor már a Hamas megkérdezése nélkül, ami azt jelentette, hogy ezzel komoly megkérdőjelezte az autoritását és a tekintélyét a gázaövezeten belül. Emellett ennek köszönhetően Irán is egyre inkább az iszlám dzsihád kezdte preferálni, ami miatt a Hamas lépéshelyzetbe került, és akkor még nem is beszéltünk a nagy arab térről, hiszen 2020 óta folyamatosan zajlanak az úgynevezett Ábrahám egyezmények, amelyek keretén belül immár Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok, Omán, Marokkó, Szudán is békét kötött Izraellel, Jordániának és Egyiptomnak ez már korábban megvolt, és fennállt az esélye, a terrortámadás előtt megelőző héten miniszteri szintű találkozók voltak Szaúd-Arábia és Izrael között. Amennyiben pedig megkötetett volna ez a béke Izrael és Szaúd-Arábia között, ami alapvetően érdeke a szaudiaknak is, akkor a palesztin ügy, idézőjelbe téve, egy légüres térbe került volna. És nagyban csökkent volna a mozgási lehetősége a Hamasznak. És hát mindezekből kifolyólag beleugrottak ebbe a terrorakcióba, azt remélték, hogy eszkalálni tudják a helyzetet, új frontokat fognak nyitni, a túszok mögé bújva remélték, hogy elmarad ez a mértékű válaszcsapás Izrael részéről, amit most látunk az elmúlt hónapokban, illetve egyes nyilatkozatok szerint nem is számítottak arra, hogy ilyen nagy sikerrel fogják tudni végrehajtani a terrortámadásaikat.
Hát, hogyha még előre jósolni nem tudunk, de ezután a támadás után, október 7-én meglettem volna lepődve, hogyha nincs szárazföldi hadművelet a gázai övezetben. Tehát erre biztos, hogy fel kellett készülniük, mert egy ilyen dolog után tényleg nem lehetett volna elképzelni, hogy nincs egy szárazföldi hadművelet. Most ugye a szárazföldi hadművelet, viszont látjuk az elmúlt hónapokat, a másik oldalról irtozatos mennyiségű, hát hogy is mondjam, kérdőjelt az ENSZ-BT-től kezdve az ENSZ segélyszervezeten át nagyon sok feszültséget generált. Ugye Izrael állam célja az jelen pillanatban, hogy teljesen megsemmisítsék a Hamaszt. Most sok szakértővel beszélgettem ezzel a témával kapcsolatban, és mind felvetette, hogy jó, van egy terrorszervezet, de egy eszmét nem lehet elpusztítani. Tehát, hogy egyrészt nyilván adott egy kérdés, megsemmisíthető véglegesen a Hamas, vagy újra alakul, vannak proxy szervezetei, stb. Egyrészt egyik kérdés, a másik pedig látva azt, ami a szárazföldi offenzíva szenvedését és a szárazföldi offenzíva hatásait rejt. Ugye mindig felmerül a kérdés, hogy a Hamas gyakorlatilag a civil infrastruktúra mögé bújik, iskolák alá, mecsetek alá, stb. Szóval hogy lehet külön választani a civil infrastruktúrát, a Hamas infrastruktúrától? Egyáltalán mit lehet? Lehet-e ennél, nem tudom én, humánusabban egy szárazföldi hadműveletet végezni ott?
Hát a helyzet az, hogy Izrael, amennyiben hihetünk a nyilatkozatoknak és a sajtóhíreknek is, megpróbál mindent megtenni azért, hogy lehetőleg ne legyenek civil áldozatok, viszont egy Pest méretű 2,3 millió ember által lakott világ egyik legsűrűbben lakott területén ezt lehetetlen végrehajtani. Korábbi háborúk során, vagy lövésváltások során az izraeliek jellemzően jelezték előre, hogy hova kívánnak csapásokat végrehajtani. Így persze nehéz hatékonyan harcolni, hiszen nem csak a civilek mennek el, hanem azok is, akik céljai lennének a támadásoknak. Viszont azt is látjuk, hogy a Hamas nagyon sok esetben nem engedte a civileket elmenni. Sok esetben a civilek maradása annyiban önkéntes, hogy amennyiben a Hamas által az ő klientúráikba tartozó családról van szó, akkor valószínűleg nem fogják ott hagyni a saját családtagjaikat. Másrésztről viszont nem engedték sok esetben a civil lakosságnak, hogy elhagyja az övezetet. Most azt látjuk, vagy az adott területet. Tehát mindenképpen hátrányban van ilyen módon az izraeli hadsereg, és azt látjuk, hogy a Hamas nem csak a fizikai térben bújik be a palesztin civilek mögé, hanem a média térben is. Tehát amikor ez a terrortámadás megtörtént, sokkolta az egész világot, olyannyira, hogy egyébként az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein is elítélte a terrortámadásokat. Törökország pedig kijelentette, igaz, hogy nem a legmagasabb szinten, de mégiscsak mondhatjuk, hogy magasrangú politikai szinten, hogy nem tudja garantálni a területén tartózkodó hamasztagoknak a biztonságát a jövőben. Persze más kérdés, hogy mit kerestek ott ezek a hamasztagok, de ez mégiscsak egy fontos gesztus volt akkor. Majd ahogy elkezdtek érkezni a képek Twitteren, Facebookon, közösségi médiában, átvéve egyébként a fősodratú média által és a palesztin civilekről, és ne felejtsük el, hogy már meghaladta a 27 ezeret a civileknek, az áldozatoknak a száma, ami egy elég, tehát gondoljunk arra, hogy a jemeni polgárháború 9 éve alatt 15 ezeren haltak meg. Tehát itt pedig már pár hónap alatt 27 ezeren. Úgy nőtt a nemzetközi nyomás az izraeli kormányon, és egyre inkább nő, amivel legrosszabb, legkényelmetlenebb helyzetben a vele szövetséges arab országok, vagy velük békét kötött arab országok vannak, pláne Szaúd-Arábia, aki szeretné ezt a békét megkötni, de amíg a közösségi médiában és a általánosságban, a médiában ennek az állapotok, addig ezt nem tudja megtenni. Tehát a kérdés második felére válaszoltam, az elsőt elfelejtettem.
Hát, hogy igazából mi várható egyébként? Tehát, hogy ugye az előrejelzések, tehát izraeli előrejelzések szerint az idei év az gyakorlatilag szerintük háborúval fog eltölni. Tehát, hogy a ősz előtt semmiképpen sem lesz vége a szárazföldi offenzívának. Mi a cél? Tehát a gázai vezet teljes felszámolása, a Hamas kiirtása, amit elvileg nem lehet. Tehát, tehát tényleg bárkivel, akivel beszéltem, és a témával foglalkozik, azt mondta, hogy nem, tehát egyszerűen ezt nem lehet így felszámolni, újra termelődik, másképp újra előjön, tehát egyszerűen nem lehet így felszámolni. Ez ahogy egyébként mondtad, egy ilyen szervezetként nem lehet felszámolni. Szóval, hogy mi várható egyáltalán? Van-e erre megoldás? Tehát meddig megy a háború, amíg az egyiptomi határig érnek? Vagy mi lehet a cél?
Benjamin Netanyahu eléggé egyértelművé tette a három fő célt. Az egyik a túszoknak a kiszabadítása, amikből több mint 130-an még mindig a Hamas fogságában vannak. A másik a Hamasnak az elpusztítása, a harmadik pedig a gázai övezet olyan módon történő semlegesítése, hogy az többet az izraeli civilek számára ne jelenthessen kockázatokat. Még mind a három elég távol van. Tehát a túszok kiszabadítása az valószínűleg nagyon-nagyon sokára fog teljes mértékben, ha egyáltalán bekövetkezni, hiszen addig van védve a Hamas, amíg ott vannak a túszok. Másik rész, a Hamasnak a felszámolása, az részlegesen megtörténhet, tehát természetesen a Hamaszt tápláló társadalmi és politikai és elsősorban gazdasági problémák megoldása, az nem egy könnyű jelenség, nem egy könnyű út, hiszen valóban van társadalmi táptalaj a radikalizmusnak. Részben egyébként ne felejtsük el, hogy mióta a fal megépült, azóta korábban volt egy élénk kapcsolata az izraeli és a gázai lakosság között. Izraeliek átjártak fürdeni, vásárolni a piacra, mert olcsóbb volt. A palesztinoknak százezrei dolgoztak, gázai palesztinoknak százezrei dolgoztak az izraeli területeken. Izraeli részről már senki nem ment oda, gázai részről pedig csak 17 ezeren már a háború megkezdése előtt, ami azt jelenti, hogy megszakadt az élő kapcsolat, ami azért is problémás, mert Gáza lakosságának a fele a Hamas hatalomátvétel óta született, nincs közvetlen tapasztalatuk az izraeliekkel, innentől kezdve könnyebb fanatizálni őket, és könnyebb démonizálni az ellenséget, egy olyan ellenséget, akivel soha nem találkoztak. Ez az egyik probléma. A másik persze, amit említettél, az ideológia. A Hamas ideológiájában, kártájában ott van Izrael megsemmisítése. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy Gáza lakosságának 80%-a menekült. Olyan menekült, aki az elmúlt 70 év különböző konfliktusai során a mai izraeli területekről menekült Gázába. Az ő visszatérésükre semmi esély nincs, pont úgy, mint Izrael megsemmisítésére. Tehát itt gyakorlatilag azt látjuk, hogy azoknak az ember tömegeknek, milliók, itt közel 2 millió emberről van szó, akiknek nincs esélyük a jobb jövőre, és hordozzák a transzgenerációs traumát. Poszttraumás stresszt azért nem hordoznak, mert folyamatos a trauma, amit elszenvednek. Tehát egy ilyen társadalomban nagyon nehéz keresztülverni igazából a békét, vagy azt, hogy lemondjanak arról a gyakorlatilag elképzelt édeni állapotokról, ahogy ők elképzelik az egykori őshazájukat, vagy ahonnan őket elűzték az ő narratívájukban. Ugyanakkor, amire esély lehet, az a, hát amennyiben a gazdaság javul, tudjuk jól, hogy azért mindenhol racionális emberek élnek, természetesen a vallásosság az egy alaptényező a Közel-Keleten, de a vallási értelmezések is rációkat követnek, sőt, jellemzően azért rációkkal magyarázhatóak. Tehát amennyiben a gazdasági helyzet javulhat, abban az esetben a társadalomnak jelentős része hajlandóbb lenne valószínűleg a békés egymás mellett érésre, ami nem egy lehetetlen dolog persze, de addig még hosszú út vezet.
Egy kicsit emlékszem, még pár napja tartott a gázai szárazföldi hadművelet, és már akkor megjelentek olyan hírek és olyan vélemények, hogy hát igazából, ha Izrael teljesen elfoglalná a gázai övezetet, nincs terv arra, hogy ők most ezzel mit kezdjenek. Tehát megszállni nem akarják, igazgatni nem akarják, katonailag nem akarnak vele semmit. Tehát, hogy igazából lenne egy ilyen pufferexlex állapot, amivel nem tudnak mit kezdeni. És a másik részről pedig ott a szintén érdekes kérdés, hogy szintén ezt is többen mondták, hogy megkérdeztem, hogy jó, rendben van, vége a Hamásznak, levettük a térképről, nem léteznek. Akkor a gázai lakosság képes lenne, vagy el tudná fogadni egy másik palesztin autoritást, amelyik mint kormányzó erő, mint egy kormányzat, őket igazgatná. Mert hogy állítólag annyira nem bíznak mondjuk akár a palesztin hatóságban, amelyet sokkal, de sokkal korruptnak tartanak, mint azt a Hamászt, amelyik a saját segélyeiket adja vissza nekik pénzért, amit ők egyébként ingyen kapnak az ENSZ szervezetektől. Szóval ez hogy van? Tehát például a Hamász kiiktatásával lenne egy olyan palesztin szervezet, vagy bárki, akit elfogadnának ott, hogy kormányozza az övezetet?
Igen, ez az egyik legnagyobb probléma. Amikor megnyerte a Hamas a választásokat Gázában, illetve a Fatah Cisziordániában, a kettő között is kirobbant egy fegyveres konfliktus, ami során részlegesen megtisztították a cisziordániai területeket a hamaszosoktól, és szinte egy az egyben megtisztították a fatahosoktól Gázát. Tehát gyakorlatilag a Fatahnak nincs infrastruktúrája, ott civil infrastruktúrája már Gázában. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy a palesztin hatóságnak, pontosabban azon belül is Mahmoud Abbasnak, aki most már a 90. életévéhez közeledik, és szintén választások nélkül kormányoz 2006 óta, 17%-os a támogatottsága a Cisziordániában, leginkább azért, mert a cisziordániaiak számára ő testesíti meg a korrupt vezetőt, aki az ő életkörülményeikre közvetlenül hatással van. Ezzel szemben több mint 50%-os a Hamas támogatottsága most már Cisziordániában, leginkább azért, mert ők nem kényszerülnek a Hamas alatt élni. Tehát ami Gázában van, az őket nem érinti napi szinten. Egyébként pedig egyfajta romantikus képet fűznek a Hamashoz, ami azért nagyon távol áll a valóságtól. Kérdés az, hogy valóban, tehát Izraelnek nem érdeke, nem célja visszamenni a gázai övezetbe, és olyan módon megszállás alatt tartani, ami túlzott energia és pénzbeli forrásokat kötne le, ami mellett egyébként jelentős katonai áldozatokkal is járhat időről időre, amennyiben újra szerveződik, vagy esetleg folytatódik a fegyveres harc ellenük. Amire lehető, tehát ugyanakkor Benjamin Netanyahu leszögezte azt, hogy nem célja az ENSZ-nek vagy másnak átadni Gázának a felügyeletét, vagy pláne a Hamas lefegyverzését, ami mondjuk annyiban is persze érthető, hogy ha már itt van ez a, tekintsük most befektetésnek ezt az izraeli háborút, ilyen befektetések után egy általuk megbízhatatlannak ítélt külső entitásra bízni ezt, az elég sok kockázattal jár, és költséggel is járhat. Amire adott esetben esély lehet, de itt nagyon sok a ha, és most egy ideális esetet vázolok fel, ami messze nem ideális, de még mindig a lehető legkevésbé rossz forgatókönyv, az az, hogy Izrael elmegy a falig, olyan mértékben, olyan számban likvidálja a Hamasznak a fontosabb vezetőit, megroppantja az ő belső networkeiket, hogy a Hamasz képtelen most ebben az állapotában legalábbis kormányozni, vagy akár csak restaurálni a hatalmát. Majd ezt követően izraeli bábáskodás alatt öbölmenti pénzzel palesztinok kezdik el a civil adminisztrációt folytatni. Itt rengeteg a kérdőjel megint, hiszen soha nem szerencsés, hogyha idegen tankok hátán érkezik az új elnök. Itt most ez a palesztin kontextusban sem szerencsés. Két jelölt van, az egyik Mohamed Dahlan, aki az Emirátusokban él. Ebből is sejteni lehet, hogy az Emirátusoknak a jelöltje vagy a kedvence. A másik meg Salam Fayyad, aki 2007 és 2013 között miniszterelnökként szolgálta Mahmoud Abbas-t. Majd most a Princeton Egyetemen van egy pozíciója. Feltételezhetjük, hogy meghatározott amerikai szervek titkos finanszírozásával, hogy várják arra, hogy hát, ha nagyobb haszna lesz majd. Az a kérdés, hogy eljutnak-e az izraeliek annyira a falig, hogy egy ilyen adminisztrációt elfogadjanak, és hogy az arab országok, akik ezt megtehetnék, fizetik-e a cehet, mert más nem fogja, tehát a tőke az mindig gyáva. Az Európai Unió természetesen fog segélyeket küldeni, és nem hagyja, hogy éhezzenek a gázaiak, mint ahogy Egyiptom sem fogja hagyni, mert neki sem érdeke ott a humanitárius katasztrófa, de az újjáépítés, illetve a fejlesztés, és az csak is arab pénzen múlhat. Itt abban lehet bízni, hogy Szaúd-Arábia, ahol a fiatal koronahercegnek, az ő legitimitásának és politikai projektjének az égköve az úgynevezett Vízió 2030 nevű nagy grandiózus gazdasági és társadalmi projekt, aminek az egyik fontos eleme az úgynevezett Neom City, ami pont az Akabai öbölben lenne. Tehát ezért is akarnak békét kötni Izraellel, mert hogyha ott nincs béke, akkor a Neom City projekt, ami az expatokra és a külső tőkére épülne, az megy a levesbe. Tehát tekintve azt, hogy első ütemben a Neom City projektnek 500 milliárd dollárra bekerülési költsége, és valószínűleg ennek ilyen háromszorosa lesz a végső cech. Ezt összehasonlítva azzal, hogy a gázai övezetbe érkező nemzetközi segély 530 millió dollár egy évben, tehát kiszámolhatjuk, hogy hát mondjuk szűken 100 évnyi segítelne ebből a Neom City projektből. Tehát feltételezhetjük, hogy Szaúd-Arábia már az Izrael elkötött béke érdekében hajlandó lesz a zsebébe nyúlni. Ha viszont Szaúd-Arábia a zsebébe nyúl, mint ahogy ezt mondjuk Irak-Kurdisztán esetében látjuk, ott mások is a zsebükbe fognak nyúlni azért, hogy ellensúlyozzák, mondjuk a katariak, akik egyébként elszállásolják éppen most a Hamas egyes vezetőit, egyébként közvetítőként lépnek fel mondjuk a túsztárgyalások során, és az izraeli kormánnyal is, noha nem hivatalosan, de mégiscsak munkakapcsolatban állnak, illetve az Egyesült Arab Emirátusok, amely szintén leszeretné tenni valószínűleg ott a lábnyomát, és amennyiben az ő bábáskodásuk is közrejátszik a helyzet pacifikálására, akkor valószínűleg Egyiptom részéről is, hanem is anyagi, de egyéb hozzájárulásokra lehet számítani, de mondom, ez egy ideális eset.
Hogyha egy kicsit a Gázára meg a palesztinokra gondolunk, ugye, és hogyha az arab világ és a palesztinok kapcsolatára gondolunk, akkor ugye az egy meglepő dolog például, hogy gyakorlatilag senki nem akarja őket. Tehát gyakorlatilag állampolgárságot nem kaphatnak sehol. Ugye Jordánia adott egy darabig állampolgárságot a palesztinoknak, de ha jól tudom, már ez sem létezik. Gyakorlatilag Egyiptom sem akar, Egyiptomhoz akarták csatolni a területet, azt nem sikerült, Egyiptom sem akarta, és gyakorlatilag senki nem akarja átvenni ezeket a menekülteket, sehol nem akarják, főleg nagy számban nem. Az Egyesült Államok már a konfliktus elején, a szárazföldi offenzíva elején kijelentette határozottan Izraelnek, hogy semmiféle olyan tervet nem támogat, amely a gázai övezet teljes felszámolását és a lakosság evakuálását érinteni. Most ilyenkor kérdés, hogy tényleg hogyan tovább? Tehát most akkor itt folyamatos háború várható, vagy az Egyesült Államoknak kéne lépnie? Ugye azért itt bejönnek a nagy játékosok, bejön Oroszország, amely most természetesen az Egyesült Államok mellett most hirtelen megint a palesztin ügyet támogatja, mert nekik jó, hogy ez a konfliktus most nem az ő konfliktusokra terelődik a figyelem, hanem erre. Tehát hogy mi várható? Mert például ugye az tényleg most nem képzelhető el, hogy akkor felszámoljuk a gázai övezetet, a lakosokat valahova elviszik, és akkor most egy kicsit nyugalom van. Tehát mi várható?
A A helyzet az, hogy a helyzet nagyon sok, tehát európai politológiai értelemben legalábbis megoldhatatlan, mert hogy a filmben Jeruzsálem kérdése került terítékre, tudjuk persze, hogy mindegyik oldalnak szent városa Jeruzsálem, de mégiscsak talán Jeruzsálem a legkevésbé, ha szabad ilyet mondani, sarkalatos vagy húsba vágó téma az egész átfogó béke folyamatoknál. Tehát a két legsúlyosabb probléma, ami a béke útjában áll, az egyik a palesztin menekültek, a másik a zsidó telepeseknek a kérdése. Tehát itt több mint 400 000 telepesről volt szó, hát azóta, mióta ez a film elkészült, nőtt a számuk, tehát itt 700 000 emberről van szó, Kelet-Jeruzsálemben, illetve Cisziordániában. Az ő ottani jelenlétük nap mint nap érdeksérelmet okoz a palesztinok részéről. Éppen ezért nincs az a palesztin vezető, és egyre csökken a palesztinoknak a tere, beleértve mondjuk a vízforrásokat, tehát az, ami kell az, a helyi gazdaságok működtetéséhez. Tehát nincs az a palesztin vezető, aki azt mondhatná, hogy rendben van az a telepeseknek az ott léte Cisziordániában, de ugyanakkor nincs az az izraeli politikus sem, aki azt mondhatná, hogy nincs rendben, és kivonja őket. Gondoljunk arra, hogy Ariel Sharon, aki egyébként nagy támogatója volt a telepes mozgalomnak, az ő autoritása éppen elegendő volt arra, hogy azt a kevés telepest kivonják a szakrálisan nem fontos Gázából. Cisziordániában ez esélytelen. És azt is látjuk persze, hogy a demográfia átalakulása miatt az izraeli politika jobbra tolódik, tehát nincs most már az a pláne jobb oldali, de semmilyen kormány, ami a telepesek ügyét figyelmen kívül hagyhatná, és ebben engedményt tehetne. A másik a menekülteknek a kérdése, és most nem is csak a környező országok menekültjeiről van szó, rájuk mindjárt akkor térjünk vissza, hanem arról, hogy Cisziordániában a lakosságnak 30%-a, Gázában 80%-a menekült, innentől kezdve a menekültek visszatérésének a joga az egy olyan sarkalatos pont, amiről nincs az a palesztin vezető, aki lemondhatna, mert másnap nem tud kilépni az utcára, mert lelövik egyszerűen, mert generációk nőttek fel rossz anyagi körülmények között, akik igaz, hogy esélytelenül, de mégiscsak a visszatérés joga az egy ilyen vágyott, mondhatjuk, hogy nemzetformáló erő a palesztinok körében. Tehát a palesztinok erről nem mondhatnak le. Ugyanakkor Izrael sem fogadhatja vissza ezeket az embereket, mert onnantól kezdve a demográfiai egyensúly az hát nem tolódik el, továbbra is zsidó többségű maradna Izrael, de nem kívánatos a mindenkor izraeli vezetőség számára, pláne a társadalom számára, hogy visszatérjen ennyi arab azokra a helyekre, ahol már újra lettek osztva a lapok, mások élnek ott, másoké a föld, új épületeket húztak fel. Tehát azt látjuk, hogy ez a problémakör, erre nincs jó megoldás. Tehát erre nincs válasz. És visszatérve, vagy áttérve az arab országoknak a kérdésére, tény és való, hogy innen Európából nézve az arab az arab. Közelről nézve viszont nagyon nem. Eltérőek az identitások, a társadalmi struktúrák, a gondolkodástörténet, a gazdasági networkök, minden. Tehát egy mindenkori egyiptomi elnöknek nem hiányzik 2 millió gázai, egyszerűen azért, mert van 110 millió egyiptomi, akiről gondoskodnia kell, és gondoljunk arra, hogy Sisi elnök sokkal gyengébb egyébként, mint Mubarak elnök, a hatalmát tekintve, éppen ezért sokkal brutálisabb és kegyetlenebb a hatalom gyakorlása, mert egyre növekvő népességet kell egyre nehezebb körülmények között egyben tartani és pacifikálnia. Nézzük meg Jordániát. Tehát a jordán lakosságnak hozzávetőleg fele palesztin gyökerű, a mindenkori hásimita uralkodó tengelyélen táncol ebben a kérdésben, mert egyszerűen ő nem mondhat le igazából arról, hogy a palesztinok ott maradhassanak, ahol vannak palesztin területeken, vagy izraeli területeken, mert egyszerűen tehát az ő országában sem hiányzik ennyi ember, aki az elmúlt időszakban egészen más mentális szoftverre tett szert, mint egyébként a jordániai palesztinok, és ott is nagyon nagy a társadalmi feszültség Jordánián belül. És itt bármely országot felsorolhatjuk, kezdve onnan, tehát ha belegondolunk a palesztin felszabadítási szervezet az alakulása óta, 60-as évek vége óta, folyamatosan külföldről folytatta a harcát, hol Jordániából, hol Tunéziából, hol Libanonból, és mindenhonnan igyekeztek elűzni őket, leginkább azért, mert hát ők a saját harcukat tekintették elsődlegesnek, de ezzel komoly érdeksérelmet okoztak ezeknek az arab országoknak. Nasser elnök az 50-es, 60-as években a nagy pánarab egyiptomi vezető egy arab ügyé emelte úgymond a palesztin kérdést. Ez már akkor sem volt ínyére az öböl országoknak, hogy eleve az nem volt az ínyükre, hogy egy bocsánat, egyiptomi jött ment, miért mondja meg nekik a szent helyek őrzőinek, hogy mi a helyes. Másrészt meg hát érdekük sem volt hozzá, de hát akkor az egyiptomi vezetés és egyiptomi irány miatt ez egy elfogadott dolog volt. Majd azóta az elmúlt évtizedekben azt látjuk, hogy a palesztin ügyet egyébként az iráni-iszlám forradalom óta jellemzően, mióta egyébként részlegesen iráni a Hezbollah esetében teljesen iráni, a Hamas esetében részleges iráni támogatással megalakultak a különböző iszlamista szervezetek, tehát azóta a palesztin ügyet eliszlámosították, és most már nem arab ügyként interpretálják, hanem muszlim ügyként, de azt látjuk, hogy a gyakorlati politika terén ez mindig annyira valósul meg a kiállás a palesztinok mellett, amennyire ez érdeke egy kormánynak. Hogyha persze az arab országokban vannak tömegtüntetések a palesztinok mellett, ezek jellemzően, ha megnézzük a helyi politikát, mikroszinten ilyen szelepekként működnek, mert ezekben az országokban finoman szólva kockázattal jár a belpolitikai téttel bíró véleménynyilvánítás. A palesztin ügy, vagy mondjuk egy európai karikatúra, vagy valami, ezek olyan szelepek, amin keresztül az emberek kitombolják magukat, majd hazamennek, és minden marad a régiben. De hogy ténylegesen síkra szálljanak a palesztinokért, hát mindenki annyira, amennyire éppen ez érdekeiben áll.
Jó, hogy említetted Iránt egyébként, mert ugye fölmerül a kérdés, hogyha itt ugye az emberek követik a híreket és figyelnek egy kicsit, ugye egy új szakasz emelődött be ebbe a konfliktusba, méghozzá ugye a huszi lázadók, akik gyakorlatilag egy nagyon szép háromszöget lehet húzni Izrael, Irán, illetve az ádeni öböl és a Vörös-tenger bejárata közé, amelyek most elkezdtek nyugati hajókat, kereskedelmi hajókat támadni. Miért? Azért, mert Irán megkérte őket, hogy akkor egy kicsit segítsék meg azt az ügyet ott a gázajövezetben, és gyakorlatilag most azt látjuk, hogy a nagyhatalmak, az Egyesült Királyság, az Egyesült katonailag kell fellépni, mert bizony ugye a Suezi csatornához vezető út, amellyel gyakorlatilag meg lehet spórolni Afrika körbehajózását, az most gyakorlatilag emiatt a konfliktus miatt egy ilyen most már a lokális konfliktusból azért egy regionális konfliktus lett, amely mondjuk a nyugat-európai kereskedelmet is elég komolyan érinti, és ez mondjuk a zsebünkre játszik, mert például meg fog drágulni a mobiltelefonára, stb. Meg kell kerülni a jó reménység fognál Afrikát. Na most az ilyen kvázi segítségek, azok a Hamasnak időt nyernek, vagy ez a konfliktus gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, kódolva van arra, hogy most a Hamaszt leveszik egy jó időre a térképről?
A huszik ugye az egy picit véleményem szerint bonyolultabb tény, és való, hogy nincs Iránnak ellenére az, ami ott zajlik. Kérdés egyébként, hogy Irán mennyire áll mögötte. Tehát, hogy megértsük a huszi dinamikát és elnézést, hogyha egy kicsit földrajzilag egy másik helyre koncentrálunk most. Azt látjuk, hogy a huszi mozgalom az a jemeni lakosság 35%-át kitevő zajdita sítáknak a fő bázisain az ország, a régi Észak-Jemenben erős, a hegyvidéki régiókról van szó. Különböző államalakulatok élén a húszik hozzávetőleg 1000 éven át uralták ezeket a területeket, majd aztán éppen Nasser és a Szovjetunió támogatására meglettek pucsolva 62-ben a nacionalisták által, majd aztán jött a 70-es évek végén Ali Abdullah Szaleh, aki aztán a 90-es évek egyesítését követően vasmarokkal tartotta egyben a Jement, a saját szavai szerint mondva a viperák fején táncolva, ismerve a helyi törzsi és egyéb dinamikákat. A huszi mozgalom az egyébként az őt megalapító törzsszervezet, vagy törzsszövetség nevét viseli, és a 90-es években jött létre azért, hogy ellensúlyozza az Ali Abdullah Szaleh által beengedett szaudi tőke és vallástudók együttes politikai és társadalmi térnyerését. Van egy apokaliptikus víziójuk. Tény és való, hogy egyébként némileg iráni hatásra, a hármas jelszavuk az halál Amerikára, halál Izraelre, átok a zsidókra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a mostani folyamat mögött nem csak az ideológia és nem csak a palesztinokkal való szolidaritás áll. Az elmúlt 8 évben, egészen tavaly év az őszéig a Szaúd-Arábia háborút vívott, előbb szövetség, majd aztán egyedül a húszikkal szemben. Tegyük hozzá, sikertelenül, mert a húszik meg tudták tartani a pozíciójukat. Ebben a kontextusban valószínűleg átrendeződött, nem tudjuk egyébként, de mert hogy kevés helyi információ van erről, de ez elhúzódó háború nem roppantotta meg a húszikat, 15 ezer ember meghalt, 377 ezer meg a háború egyéb következményei, gyógyszerhiány, egyéb dolgok miatt vesztették életüket. a belső struktúrát egy picit valószínűleg megmozgatta, tehát gondoljunk arra, hogy a háború az egyben békét is jelent a Huszik számára, hiszen azzal, hogyha egy törzsi társadalomból, vagy pláne törzsszövetségben minden törzs vért ad egy háborúért, azzal a belső kohézió nő egy olyan helyzetben, pláne, mint most, amikor az általuk uralt területek lakóinak 80%-a nem jut el élelmiszerhez. Tehát van egy kohéziós dolog is az egészben. Nem beszélve arról, hogy ma a világon totálisan egymástól párhuzamos valóságok léteznek már. A Husziknak a elképzelése, világképe szerint az Al-Qaida és az iszlám állam, amely őket hitetleneknek minősíti, és a mecseteiket támadja, a civiljeiket támadja időről időre a jemeni félszigeten, az amerikai, izraeli és szaudi kreálmány. Tehát az ő interpretációjukban ez egy honvédő háború, vagy mondhatjuk megelőző csapás, amiben bízni lehet a Huszik kapcsán, hogy Omán már sikerrel közvetített egy tűzszünetet a szaudiak, tegyük hozzá törékeny tűzszünetet a szaudiak és a Huszik között. Omán most is megteszi a magáét, illetve ott van Katar, amely ugyebár a méretein túlmutatva teszi oda magát a közel-kelet diplomáciájában, tehát megvannak alapvető, megvan a cél, meg megvannak azok az entitások, akik békét akarnának, nem beszélve Egyiptomról. Tehát gondoljunk arra, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor 6 napra keresztbe fordult egy tanker a sínai félsziget mellett, akkor az 100 millió dollár bevétel kiesést okozott Kairónak, ami hát elég nagy kiesés tekintve, hogy ott milyen a gazdasági helyzet. Szóval Kairó, amely nem volt tagja a szaudiak Huszi ellenes akcióinak, szintén mindent megtesz azért, hogy béke legyen. Feltételezhetjük, hogy ez be fog következni belátható időn belül. Persze ne felejtsük el, hogy a Husziknak nagy a tűrés küszöbük, tehát a szaudiak nem precíziós támadásokat hajtottak végre, mint most az amerikaiak, mégis túlélték az elmúlt 8-9 évet. Most is tudnák húzni, de feltételezhető, hogy ez talán nem lesz annyira elhúzódó.
Még így a kérdések előtt egy utolsó témakör. Ugye érdekes, a másik oldalról a gázai offenzíva kapcsán ugye egyre inkább vetik fel azt a kérdést, illetve van szó arról, hogy ugye egyre nagyobb a nyomás Benjamin Netanyahun és az izraeli hadvezetésen a szárazföldi hadművelet miatt, hogy állítsák le, mert hogy az népirtás. És kérdés az, ugye itt egy nagyon gyenge, vagy nagyon érdekfeszítő pillanatban vagyunk, mert az Egyesült Államok, mint globális szuperhatalom, gyakorlatilag elnökválasztási év van, tehát nagyon nehéz most nagyon határozottan kiállni pro és kontra. Egyébként a jelenlegi Biden vezetés inkább pro-Izrael, tehát a Blinken külügyminiszter is járt Izraelben, tehát hogy elképzelhető-e akkora nyomás az izraeli politikán és a hadvezetésen, hogy leállítsák egy adott pillanatban ezt a szárazföldi hadműveletet?
A mostani helyzetben nem látom azt, hogy megérné még megállni az izraeli vezetésnek ebben. Hát valóban, ahogy mondta, tehát Anthony Blinken már 4-szer járt a Közel-Keleten, mióta ez a konfliktus kirobbant, az Biden kormány alapvetően Izrael mellett áll, és az látszik egyébként az arab országok részéről is, hogy hát a szaudiak persze nagyon óvatosan fogalmaznak, amikor a békéről van szó, tehát az arab csúcson tavaly év végén, de most a Blinken látogatás kapcsán is Mohammed bin Salman koronaherceg, de külügyminiszter is elmondják, hogy a béke feltétele az igazságos rendezés, a menekültek, stb., de ilyenkor jellemzően a palesztin-izraeli békére gondolnak, nem a saját békéjükre. Ami a saját békéjüket illeti, ott a legutóbbi Blinken találkozó során is megerősítették, hogy ők továbbra is nyitva állnának a rendezésre. Most még nem tehetik meg, tehát addig, amíg zajlanak a támadások, addig ezt nem tehetik meg. Mostani helyzetben én nem látnám azt, hogy miért érné meg az izraelieknek megállni ebben a helyzetben, éppen azért, mert hát az amerikai kormányzat sincs abban a helyzetben, meg nem is érdekel feltétlenül akkora nyomást gyakorolni rá, hogy ez megtörténjen, utána pedig nem tudjuk, hogy ki lesz az új elnöke az Egyesült Államoknak.
Köszönjük szépen a beszélgetést!